A legény megnézte még a bárányokat, a gidókat, a kisőzet is. Aztán megkérdezte. Szénával hogy állasz? A kislány megvonta a vállát. Nincs kaszám. Fű lenne hozzá? Az igen. Hol? Akár ott az Urszuban, akár itt nem messze a macskakő alatt. Hát igyekezni kellene vele, mondta a legény, aztán nem beszéltek róla többet. De másnap reggel ott volt a kaszával. Kérdezte, ez itt az Urszuba, vén már. A leány megmutatta a tisztást bent a fenyők közt. Nagyocska tisztás volt, a legény végigmérte a szemével. Futja is, mondotta. Azzal fenni kezdte a kaszát. A leány kivitte délben az ebédet, tojás rántottát sült hallal a puliszkával. Estére rendekben hevert a fű. Na, holnap forgasd meg, tanította Nátus, holnap után is. Akkor már fiókba is gyűjtheted este 3 nap múltával, eljövök a lovakkal, behordjuk. Másnap reggel megfaragta magának a villát, és kiment a szénához. Csobán a kutya már ott baktatott mögötte, és egy-egy furcsa fatönköt éles hangon megugatott. Velük volt az őz is. Vidáman szögdösött előre-hátra, játszott a kutyával is. Az először nem értette tisztán, hogy miről van szó, és próbálta hegyes fogaival elérni a fürge lábakat. Ez sikerült is egyszer. Az őz megrándult, megállt, és szembefordult vele. Fejét lehajtott, a füleit hátra csapta, s nekirattott. Kétszer is meghempergette a földön, na ez elég volt okulásnak. Egy darabig sértődötten kerülte az őzet, de aztán visszatért a játékos kedv, és most már valóban játék volt a kergetődzésük. Harmadnap estéjén álltak a fiókok. Hát egyik másik görbén billegett ugyan, volt köztük kicsi, volt nagy kerek és nyurga, de hát mégiscsak együtt volt a széna. Szép, zöldszínű, ropogó, száraz széna, jobbat álmodni se lehetett. Száraz augusztusi melegek szikkasztották. Aztán következő reggelen megjött Nátu a lovakkal. 2 kis hegyi lovat hozott vezetéken, fanyereg volt a hátukon és széna kötél. 3-4 fiókot rakott egy lóra föl Nátu a villával, ügyesen megkötötte, és csak fejük meg a farkuk látszott ki a lovaknak a széna alól. A délebédet már a háznál ették. És mire a nap elhajlott, már állott a karám mellett a 3 hegyes bogja. Szép havasi formájú bogják voltak, hegyesek, karcsúak. A legsűrűbb eső is lefolyhatott róluk, s a szél ellen gondosan rákötözött ágak védték minden oldalon. Most ide figyelj, oktatta Nátu. Ezt itt elsőnek kezded meg. Ez a leggyöngébb azért. Karácsonyig kijössz vele, bármilyen korán hújjon le a hó. Aztán jön az. Jégtörő mátyásig kihúzod vele. Inkább tartsad kurtábban őket, ha kell. De mátyás előtt ne kezdj a harmadiknál. Akkor nem lesz semmi baj. Értem, bólintott komolyan a leány. Hát Isten veled, mondott a Nátu, és mosolygott. Várj, a pláig elkísérlek. Elindultak. A lovakat nem kellett vezetni, jöttek maguktól is. A palló mellett lementek a patakhoz, és óvatosan átgázoltak a vizen, a kutya és az őz a pallón jöttek át. Mikor már mind túl voltak, s éppen fölfelé igyekeztek a sziklán, elől Nátu, mögötte a leány, aztán a kutya, az őz és a lovak, egyszerre csak valami ijesztően csúnya, süvítő, gonosz hang ütött a fülükbe. Éles, bántó hang volt. Lentről jött. A leány legyökerezett lábakkal állt meg. Füleltek a lovak is. Mi ez? Nátu hátrafordult. A gyár, mondotta keserűen, és köpött egyet. Micsoda? A fűrész. Gőzzel jár, vagy mi a nyavajával. Az urak hozták. Egyszerre eszébe jutottak a hatökrös nagy szekerek, és az a sok furcsa fényes acélholmi rajtuk. Hát ez az. Persze. Persze, a fűrész. Akkor szól így, amikor vágja a fát, kérdezte kíváncsian. Nátu nevetett. Dehogy is. Reggel, meg délben, meg este, amikor elkezdik a munkát, amikor abba adják. Én már hallottam ilyet régebben is, egy olyan kis kémény van ott, az sipol így. Igazán. Elsipolja a világról a békességet, ezt szokta apám mondani, nevetett Nátu, aztán megfordult, és ment tovább az ösvényen fölfele. A leány némán tűnődve haladt mögötte. Öreg Sándorra gondolt, és a békességre, amit ott fönt, az Ulmun, annyiszor érzett. És a sípra, a kéményszerű nagy sípra, ami elkergeti ezt a békességet, ahogy az öreg Sándor mondja. Hallgatott már a síp. Újra csönd volt az erdőn, mint azelőtt. És mégis. Valami, mintha nem éppen úgy lenne mégsem. Talán az őz is érzi, azért olyan nyugtalan. És akkor egyszerre meglátott a szeme egy sárga levelet. Ott rezgett a feje fölött egy nyírfán, sárga volt, aranysárga. És amikor ilyet szemével jobban odanézett, látta, hogy több is van belőle. Ott egy, és ott is egy, és azon a másik fán is, és ott újra a harmadikon, elbújva még a zöld levelek között, de ott vannak már. Istenem, sóhajtotta halkan. A legény meghallotta, és megállt. Mi van? Felmutatott az egyik fára. Ott néhát, sárga levél. A legény tekintetével követte az irányt, aztán bólintott komolyan. Jön az ősz, mondott, és hangja száraz volt, mint a munkáról beszélt volna csak. Ma holnap leperzseli a dél a füveket odafönt, s mi is lóra kötjük az üstöket, s visszük a turmát le a marosom. Aztán nem beszéltek többet a pláig. Ott fönt az alkonyodó fény barna puhaságában megállt a leány. Visszatérek, mondta. Isten veled, Nátu. Isten veled, leányka. Mondd, a szó megakadt valahol a nyelvetővén, alig akart előjönni. Mondd csak, tavasszal, ugye, visszajöztök megint. A legény ránézett, csodálkozva és kicsit hamiskásan, aztán hangosan fölnevetett. Ne, te ne, vissza hát, mint a madarak, úgy. A vidám legény kacagás végig csattogott az üvereken, és szélesen borzolta végig a fenyvesek csöndjét. Az akatoló fűrész fölkavarta a békét. Már az elején elkezdődött, amikor az öt uradalmi zsellérházat kiürítették, és az emberek, akik benne laktak addig, családostul az erdő alá kerültek. Gajakból tákoltak össze kalibát maguknak, és naphosszat káromkodtak, mert az eső becsurgott a kalibákba, a füst marta a szemet, a gyermekek sírtak, s az asszonynépek veszekedtek. Az üresen maradt zsellérházakba idegen emberek jöttek. Egy gépész úr a családjával, aki örökösen kék vászonruhában járt, ellenzős sipkával a fején, és morgott, valahányszor a hegyekre nézett. Kövér felesége úri ruhátkat viselt, és naphosszat a három maszatos gyereket szitta, vagy a lakást, amelyhez foghatót állítólag nem látott még soha. A szegényebbek közül néhány asszony eljárt hozzájuk sütni, mosni, segíteni ezt-azt. Ezeknek elpanaszolta a gépészné, hogy Kolozsvárt háromszobás lakása volt vízvezetékkel, gázzal, és ha tudta volna, hogy faházba kell laknia, mint a koldusoknak, bizony sohasem engedte volna el ide az urát. Néhány munkás is jött a fűrészhez, ezek komor, szótlan, idegen emberek voltak. Nem tudtak beszélni senkivel, és nem is akartak. Vasárnaponként beültek szőrfülűhöz a korcsmába, de ott se elegyedtek a falubeliek közé. Aztán az egyik házat berendezték irodának, a legnagyobbikat pedig üresen tartották azon a nyáron, hogy majd abba költözik a mérnök úr, aki az egésznek parancsolni fog. És nem csupán a fűrésznek, de még az erdőknek is, mind plájászoknak, mind gornyikoknak, mert ezentúl másféle rend lesz itt, magyarázgatta a gépész. Olyan éppen, mint hogy az máshol szokás, uradalmi gazdaságokban. Szeretném én látni azt a mérnököt, harogta Mitru bosszusan, amikor hírét vette a közelgő változásnak. Az erdő nem káposztáskert, nem is magtár, hogy könyvbe lehessen venni. Olyan mérnököt az Isten nem teremtett. Aztán nyár végén, mikor már a lisztesen sárgulni kezdtek a nyírek, megjött a mérnök is. Szigorú képű, sovány, szőke ember volt, puskával járt, kamposbottal és zöld ruhában. Éppen olyan sovány és éppen olyan szőke volt a felesége is, és akkora csak, mintha játékbabának készítették volna. Beköltöztek a zsellérházba. De bizony szűk volt a ház a bútoroknak, és csavargatta az orrát a kicsi mérnöknő, hogy így, meg úgy, még a fal is milyen büdös belül, nem lehetett segíteni ezen. Majd építünk egy rendes erdészházat, mondotta a mérnök már az első estén. Rendes erdészházat, emelettel, tornáccal, üveges verandával. Másnap aztán izent Mitrunak a galonyához, hogy jelentkezzék nála. Két napon át hiába várta, harmadnap megjelent végre. Te vagy az uradalom embere? Kérdezte a mérnök. Én, felelte Mitru. Nem kaptad meg a parancsot tegnap előtt? Mondtak valamit az asszonynak? Én nem voltam ott. A mérnök szája bosszúsan megrándult. Ezentúl én parancsolok itt, érted? És vagy engedelmeskedsz azonnal, vagy mást hozok helyetted, de rend lesz ezután. Hosszú Mitru elvörösödött, és rántott egyet a puska szíján. A kegyelmes báró úr tett azzá, ami vagyok. 12 évvel ezelőtt. Ha nem kellek neki többé, elküldhet. Azzal indult az ajtó felé. Megállj, szólt utána majdnem ilyetten a mérnök. Hogy hívnak? Mitru megállt az ajtóban, és visszanézett. Lujerán Mitru. Hát ide figyelj, Mitru, mondott a mérnök, és néhány lépést tett az ember felé. Akikről tudod, hogy értenek a házépítéshez, azokat hozd ide be hozzám holnapra, érted? Néhány épületet kell csinálni. Az anyagot, ami kell, majd kiszámítjuk holnap. Azt te kitermelteted az emberekkel, kaptok hozzá előleget is, az építés pedig mehet akár napszámban, akár átaljában. Azt akarom, hogy élni tudjatok ti is. Na, nem ellenségnek jöttem én ide. Erre már Mitru is barátságosabb lett, és később, amikor kilépett az útra, éppen fütyörészett. Mire a bikák bőgni kezdtek fent a plájokon, már javában dolgozott a fűrész. A galonyából termelték ki a fát, egész hegyoldalakat jelölt ki a mérnök tova föl az Ulmuig. Százával csődítették oda a baltás népet, födelet ácsoltak számukra az irtás alatt, és látásról vakulásig csattogott a fejsze, és visszhangzott a hegy az eldőlő fenyők roppanásaitól. Mintha hernyók rágták volna le a hegyoldalak zöldjét. Lármás izgága hernyók olyan volt éppen. 200 vontatólovat hozott egy zsidó vállalkozó, és megkezdték lehúzni a rönköket a fűrészhez. Megtelt a galonya völgye zajjal, káromkodással, véresre vert sovány lovak nyögéseivel, léggyel és trágyaszaggal. Vasárnaponként hordószámra fogyott szőrfülűnél a pálinka, és a csendőröknek meggyűlt a dolguk a késelőkkel. Bőgésre megjött a báró is. Megnézte a fűrészt, ebédet evett a mérnöknél, és aztán nekivágott a korbújnak. A kalonya fölötti plájon megállt, Mitru volt vele. Miféle zaj ez? Kérdezte. A kitermelés, felelte Mitru. A báró hallgatta még egy ideig az alulról felszűrődő lármát, és bólogatott, aztán tovább ment. 3 napig voltak fönt. Sátorban laktak. A sátor előtt Mitru őrizte éjszakánként a tüzet. 3. nap reggel meglőtte a báró a nagy 16-os bikát, és délelőtt összeszedték a holmit. Ház kellene ide, mondotta elgondolkodva a báró, amikor már a csomag rajta volt a málhás lovakon. Építhetünk egyet, ajánlotta Mitru. Menjünk az Ursu felé. Az Ursun mentek le. Szép csillogó, tiszta őszi délelőtt volt. A macskakő sűrűjében bikák bőgtek, hangjuk végigorgonált a Bisztra völgyén. Rőt lombok peregtek a bükkökről, pedig szél se járt. Pókhálók úsztak a levegőben, s kövér rigó csapatok lakmároztak az üverek szedrein. A leányka ott ült a ház előtti patkán, amikor a báró átjött hozzá a pallón. Az erdőt nézte, ahogy vörösen haldoklott a tiszta napfényben, és szomorú volt. Adjon Isten, leányka, köszönt a báró. Adjon Isten, felelte a gyermek, s felállt a padról. Itthon van apád? Táti, kérdezte a leány csodálkozva, nem jött még haza. A báró bosszussan állt meg. Amikor jön haza? Azt mondják, 5 év múlva. Mit mondasz? De abból egy már majdnem eltelt. A báró hátra nézett Mitrura. Börtönben van, mondotta a plájász. Agyonütött egy embert, Jankut, a Piperikről. Még a télen. 5 évet kapott érte. Nem tudtam, mondotta halkan a báró, és a gyermekre nézett. És te itt maradtál? Itt. A báró megcsóválta a fejét. Aztán elővette a pénztárcáját, és egy kékes színű papírpénzt húzott elő. Oda nyújtotta a gyermeknek, nesze. Aztán mentek is tovább. A báró bosszús volt. Házat akartam építetni vele, szólt hátra egy idő múlva, ott fönn. Én is megépítem, felelte Mitru, de olyat nem, mint az öreg. Lent a mérnöknél még egyszer eszébe jutott a dolog, elővett a zsebéből egy kis fekete könyvecskét, és beírta aranyvégű ceruzával, jogtanácsos nézzen utána Ursubeli öreg dolgának. Aztán előhajtott a 4 lovashintós a cifraszűrös kocsis mellett, ott ült a bakon Mitru, és maga előtt tartotta az akancsot. És nem esett több szó Tóderikről. Csak a fák színes ruhája kopott egyre. Először a juhar hullatta el nagy ujjas leveleit, melyek fényes barnák voltak, és olyan súlyosak, hogy koppantak, amikor földet értek. Aztán megkopaszodtak az égerek. Kis szürkévé güzsörödött leveleiket elkapta a patak, és vitte zúgva, sustorogva ismeretlen partok felé. A bükkösben folytonos volt a hullás. Sárga, barna, rőt pillék szálltak szünet nélkül, és végül megjött az eső. 2 hétig hasaltak a felhők a gerinceken. És ez alatt szürkére fakult minden, és a mesztelen erdő csontváza diderekbe rajzolódott ki a rongyok alól. Még legtovább a nyírek tartották magukat. Meghajló fehér törzsük köré csapzottan simult aranyszőke hajuk. Aztán egy éjszaka eltűnt róluk a lomb. Egyetlen éjszaka. Azon az éjszakán meghasadtak a felhők fent a Pietros fölött. Friss északi szél söpörte végig a gerincek hátát. Hószaga volt, és körmeit belevájta az ég rongyai közé, és előkaparta alulluk a csillagokat. Reggelre pedig dértől fehér lettek a tetők mind. Az ulmobeli nagypolyánon összeterelték nyájaikat a Sándru fiúk. Megtelt a poján bégetéssel, birkaszaggal, kutyaugatással. Öreg Sándru pedig osztotta szét a jószágot. Te, Kirilla, a berbécsekkel és a kirlánokkal balavásárra mégy ez idén. Megvettem a gróf szénáját, nem valami jó, de kirlánnak és berbécsnek elég. Te, Tóder, a 600 korán ellővel Szent Ivánra mégy. Két kazal jó széna van ott, és az egyik lóhere, meleg istálló elletésre. Te, Simeon, és te, Alexa, a lelkivel Dedrádra mentek ez idén. Istálló nincs, de szénát, szalmát bőven adtak a szászok. Nátu, te az öregekkel itt maradsz Ratosnyán. Igyekez hóhullás előtt a pojánákat rágatni. Aztán sorra a szénákat. Ha nem nagyon hosszú a tél, kifutja. Ügyelj, hogy ne veszítsenek. Tavaszkor eladjuk őket. Na, így. Készüljetek. Előkerültek a fanyergek. Borzas hegyi lovacskák háta megtelt átalvetővel, bundával, bográccsal, és vándorjuhászok sok más szókmókjával. Sandanézésű havasi kuvaszok ideges nyűszítéssel szögdeltek a lovak előtt, készültek izgalmas új kalandok felé. Ínyükben régi harapások emléke élett, régi verekedések rémlettek elő a múlt ködéből, s az egynyájjal tartók a vándoridőre hallgatólagos fegyverszünetet kötöttek egymással. A Sándru fiúk szétosztották maguk között a pakurárokat, aztán a négy nyájat a tisztás négy sarkába terelték, s ők maguk összegyűltek közbül a Stinánál. Délelőtt volt, napos, friss délelőtt. A dér harmadtá bomlott már a füveken, csak a Pietros és a Kelemen hosszú háta ragyogott fehéren a fenyvesek fölött. Vén Sándru kiállt a Stina elé, kalapját levette, hosszú őszhaját meglengette a szél. Barázdás vén arca komoly volt, ahogy összetette a kezét, és fölnézett az égre. Áldott légy Isten a legelőért, amit adtál ebben az évben is. Hogy megóvtad a juhokat a betegségtől s vadállattól, s megóvtál bennünket is. Add, hogy tavaszra minnyájan összegyűlhessünk újra ezen a helyen, őrizd meg addig minnyájunkat és a juhokat is. Ámen. Most pedig induljatok, mondotta, amikor föltette fejére a zsíros fekete kalapot. Isten segítsen benneteket! Nekem még van egy kis dolgom idefönt. Levett kalappal és lehajtott fővel állt ott az öt fiú. Aztán csak fejükre tették a kalapot, sorra megölelték, s megcsókolták egymást, és ment kiki a maga turmájához vissza. Aztán felbuktak a tülkök a poján, a négy sarkában, megkondultak a kolompok, a kutyák lázas izgalommal csaholni kezdtek, és a 3000 juh, mint négy nagy fehér hullám, hömpölyökni kezdett lefele az ulmuról. Néhány perc alatt üres lett a tisztás, nem maradt egyéb csak a magányos Stinaház és az elhagyott karámok, s a Stinaház előtt egy fogatlan vénkuvasz, egy borzas kis hegyiló, és egy magányos öregember. A vén kovasz álmos szemmel bámult a tavavesző nyájak után, és parancsot várva néha gazdájára lesett. A lovacska toporzékolva nyerített társai után, és rángatta a karám oszlopát. Az öregember pedig állt, és szeme a távolba merett, talán nyájak és életek útját kutatta a messzeségben. Aztán sóhajtott. Megfordult lassan, kalapját mélyen a szemébe húzta. Ásót vett elő az oszlop mellől, és elindult föl a tisztás gerince felé. Lassan ment. Néha megállt, mintha beszélgetett volna valakivel. A vénkutya fölemelte a fejét, utána nézett, majd meglátta a lovat, és megnyugodva bámult tovább a semmibe. Az öreg fölment a tisztás legmagasabb pontjára. Kicsit nézdelődött erre-arra, aztán nagyot sóhajtott, és elkezdett ásni. Minden ásó nyomásnál sóhajtott egyet. Kemény volt a föld és köves. Nehéz, szíjas, havasi föld volt. Keskeny, mély gödröt ásott benne, mikor elkészült, letette az ásót, kezefejével megtörölte izzadt homlokát, és újra körülnézett. Messzire lehetett látni onnan, a Pietroszra és a Kelemenre, s túl az Isten székére át, és látni lehetett a görgényi gerinceket, s odébb a maros csillogó szalagját, ahogy a párák közt elvesző völgyben tovakanyargott. Áltott egy keveset, aztán megindult lassan az erdő felé. Bement a bükkösbe, és át a szálason. A sűrűség szélén öles páfrány levelek között frissen ácsolt nagy bükkfa kereszt hevert, még fehér volt a fája és jószagú, megállt előtte, s nézte, aztán lassan lehajolt hozzá, s vállára emelte. Nagy volt, s nehéz a kereszt. Az öregember meggörnyedt alatta, hogy vitte, cipelte föl a tetőre. Nem állt meg sehol, csak ment, lassú, templomos lépésekkel, görnyedten, fáradtan, öregen, és vitte hátán a nagy bükkfa keresztet. Keresztül a szálason ki a tisztásra föl, a frissen ásott gödörig. Aprókat lépett, szinte vonszolt a bocskorait a tisztáson keresztül, és az erdők, a hegyek, az üres karámok és a magányos sztinaház odalent mind őt nézték. Szintelenül és fáradtan kullogott mögötte az árnyék, a keresztes árnyék, ahogy ment. Fölért a tetőre, a kereszt alját óvatosan aláeresztette a gödörbe, egyenesre igazította, köréje lapátolta a földet, és meg is taposta. Mikor mindezzel készen volt, levette a kalapját, és nagyot-nagyot sóhajtott. Kezefejével megtörölte a homlokát, az arcát, a szemét. Kicsit állt még a kereszt előtt, felnézett rá, talán imádkozott. Nem a szájával, nem, csak a lelkével. Ahogy görnyet vénemberek szoktak, ha keresztet állítanak valaminek, ami már a múlté. Aztán megfordult, vállára vetette az ásót, fejébe nyomta a kalapot, és görnyetten, fáradtan, lassan visszaindult a sztinaházhoz. Ment, ment, s nem nézett vissza egyetlen egyszer sem. Még akkor sem, amikor feltette a lóra a fanyerget, amikor fölrakta a nyeregre a bundát s az által vetőt, még akkor sem, amikor a sztinaház ajtaját betette, és elébe állította az őrkarót. Még akkor sem, amikor kezébe vette a fényesre koptatott hosszú hegyi botot, eloldotta a lovat az oszloptól, és füttyentett a kutyának: Gudranye! Még akkor sem, Amikor ott ment a tisztáson lefele, mögötte a ló, és a ló mögött a kutya, még a fák közül se, még onnan se, egyetlen egyszer se nézett vissza, csak ment, ment, s elnyelte az erdő őt is, a lovat is, a kutyát is. Később, sokkal később egy szénégető bandukolt át a tisztáson batyúval a hátán, meglátta a friss fehér keresztet, s megállt, aztán odament hozzá, levette a kalapját, és akadozó nyelvvel olvasta le róla a beégetett írást. Meghalt Sándru Indrei apjának, testvéreinek, népének és a hegyeknek. A szénengető keresztet vetett, ahogy illik, fölvett a földről egy követ, és oda tette a kereszt alá. Aztán újra keresztet vetett, és folytatta az útját. A kereszt pedig egyedül maradt a tisztás tetejében, fehéren, egyenesen. Őszi pókhálók úsztak át fölötte, és ő csak állt komor magányossággal, és mesztelen fáján messzire mutatta a fekete írást, hogy lássák az erdők, és tudják mind a hegyek. Későn kelt a nap, és korán lement, de ősz volt azért még mindig. Hosszú ősz ígérkezett. A tisztások füvét lilán lepte a sok kikerics, és néha déltájt kiült a harkály a fák tetejére, és kurjantozott. De üresen szállt a hangja, válasz se jött. Halott volt már az erdő. A leány ott az urszú torkában megérezte a magányt, ahogy az Isten székéről alálógott a völgybe, mint egy halott emberi kéz. Hát csak ült a patkán, és nézte a bárányokat meg a kecskéket, ahogy a rövid őszi gyepet rágták, lábánál hever csobán a kutyas odébb az ősz. Egy-egy tyúk kotyogott a bükkök alatt néha, amikor gilisztát lelt a zavar alatt, de csönd volt egyébként ilyenkor, mélységes, fekete csönd. Még a patak is, ahogy zúgott, még az is csak csönd volt. Nézte az urszú üvereit, és túl rajtuk szinte látta az ulmot is. Akárha ott lett volna ásító üresen dideregve az elhagyatottságtól. Néha megkönnyesedett a szeme, ahogy ottan ült, olyan egyedül volt. Márton se jött többet, Sánta Márton. Jószup se, a viaszképű, senki se jött. Olykor, ha lement valamiért a faluba, hallotta, hogy összesúgnak a háta megett. Érezte tarkójába szúrni a nézéseket, s ezért igyekezett ritkán lemenni. Aztán egyszer azt hallotta, hogy Jószupot kórházba vitték. Kést ütöttek beléje a korcsma asztal mellett, és a kés a Márton keziben volt. Miattad vesztek össze, mondott a szőrfülű, aki a dologról mesélt, és szemrehányólag nézett rá. Pedig igazi két jó barát volt, és mégis miattad vesztek össze. Hiába, na, hallottam, itt voltam, hát tudom. Attól kezdve még ritkábban járt le a faluba. Egyszer aztán, amikor már három napja nem volt egy szemmálélisztje sem, és mégis le kellett menni a boltba, összetalálkozott Nátuval. Már messziről tudta, hogy ott van, mert a korcsma kerítéséhez kötve ott állt a ló, és mellette a kutya. Kipirult arccal nyitott be az ajtón. Adjon Isten, Nátu! Adjon Isten, leány! Nézett rá csodálkozva a legény. Amit keresel itt? Málélisztért jöttem, feleltes nevetett. Nátu a pultnak támaszkodott, két nagy csíkos átalvető volt előtte, és szörfülű éppen dugdosta belé a holmit. Van pénzed? Kérdezte a legény. A persze, hogy van, felelte büszkén, s kibogozta a kendőt. Honnan van te? Hát ezt még a bárótól kaptam, tudja. És ha elfogy, addigra jön a hó, és lehet csapdázni újra. A legény összeszedte a holmit, az átalvetőket kivitte a lóra, aztán elbúcsúzott. Na, Isten áldjon, kislány! Mikor jössz újra? Minden csütörtökön, Ratosnyán nincsen bolt, tudod? A leányka elgondolkozott. Csütörtök? Az mikor van? Hát mához egy hétre, nevetett a legény. Hét nap van addig? Annyi. A leány bólintott, aztán Nátu eloldotta a lovat, pattintott a kutyának, és ment. Hazaérve elővette a kést, és hét kis pálcikát faragott, úgy, ahogy ezt a szénegető csinálta annak idején. A pálcikákat föltette a polcra, és minden reggel elégetett egyet. Amikor az utolsó is elégett, újra lement a faluba. Nátu még nem volt ott, megvette a málélisztet, aztán leült a fal melletti lócára. Kell még valami? Nézett rá szőrfülű a pult mögül. Nem kell, rázta meg a fejét. Hát, várok. Egy idő múlva meghallotta a lovat jönni odakint, eléjük ment. Segített levenni az átalvetőket is. Hát te itt vagy? Kérdezte a legény, és nevetett. Nevetett a leányka is, és aztán elmondta, hogy mit csinál Csobán, a kutya, és a kicsi őz, és a többi állatok mind. Még a juharfáról is beszélt, arról, hogy medvét látott a napokba átváltani a bisztrán. Végül elővett kendője mögül egy kis összefogdosott kikerics csokorkát, és oda nyújtotta a legénynek. Ez is van még, mondta ügyetlenül, és elpirult. A legény nevetett, és a kalapja mellé tűzte a csokrot. Egy öregasszony csöszogott el az úton a bolt előtt, és megcsóválta a fejét. Aztán bementek a boltba. Nátu vásárolt, föltette a holmit a lóra, váltottak még néhány szót, aztán elváltak. S a leány fönt az urszuban újra faragott este hét kis fapálcát. Egy este aztán beborult az ég, hideg északi szél süvített a fák közt, és apró fagyott szemekben szitálni kezdett a dara. Reggelre fehéren gyűlt meg a fű között, és a föld kopogott. Azon a napon úgy déltájban megérkezett Mitru. A leány fát fűrészelt a ház mögött, és csak hallotta, hogy ugat a kutya. Mire előjött Mitru, már ott állt az ajtóban. Mi a fene? Kutyád is van? Kérdezte morogva, s rúgott a lábával a kutya felé. Az még jobban ugatott ettől. Csobányé, kus! Szólt rá a leány. A bárányokért jöttem, mondotta Mitru, és rántott egyet a puskája szíján. A leányka szemei kerekre nyíltak. Miféle bárányokért? Ami jár a legeltetésért, felelte Mitru. Két bárány. A leány csak ács nézett. Két bárány. A bárányok és a kecskék ott legeltek a ház fölött, Mitru már meglátta őket. Elég olcsón engedtelek, mondta, s megindult a bárányok felé. A kutya újra ugatni kezdett. A leányka egyetlen ugrással előtte termett, és elállta az útját. Arca piros volt a haragtól, szemei szikráztak. Nem adom a bárányokat. Aja, nem adom. Mitru arca inkább csodálkozó volt, mint bosszús. Nem adod? Kérdezte. Hát, ha elviszem az összeset, és téged is kikergetlek ebből a házból, mi? Hát kiengedte meg, hogy ide költözzetek, mi? A leányka csak állt kivörösödve, s a szemébe könnyek szöktek. Táti küldte a bárányokat, és én nem adom. Mitru elkezdett röhögni, durván, gonoszul. A vén gyilkos, azt mondod, az nem küld semmit, ne félj. Jó helyen van az, onnan nem küldenek bárányokat. Ki mondta neked, hogy ő küldte? A leányka döbbenve állt Mitru előtt. Ki? Az a bőrkabátos, mondta, az a városi, ő járt Tátinál maga. Járt a fenét, nevetett Mitru, a vásáról járt csak, te buta. S a pénzen, amit adtál neki, vette meg a kecskéket és a bárányokat, érted? És mi bűn volt az a pénz, mi? Nyest bőrökből, ugye? És ki engedte meg neked, hogy csapdázzál, mi? Hát elvetném az összes állatot tőled, ha akarnám, na, nézd csak oda, hát, még neked jár a szád. De ezt már nem hallotta Luca. Csak azt hallotta, hogy nem Táti küldte a kecskéket, meg a bárányokat. Csak azt hallott, hogy a bőrkabátos városi ember nem volt ott Tátinál. Nem adta át neki a pénzt, nem mondta el az üzenetet. És amiket Tátiról mesélt, az mind hazugság volt. Táti üzenete is hazugság volt. Az, hogy megdicsérte, az is minden hazugság volt. Csak állt ott, és egyszerre nagyon sápadt lett. Reszketni kezdett. Oda ment a karámhoz. Neki dőlt az oszlopnak, s fölnézett az Isten székére. Köd volt odafönt, köd és felhő. Szürke, mint a hazugság. Kiválasztom őket, mondotta Mitrus, rántott egyet újra a puska szíjon. Vigye el mind, felelte halkan a gyermek. Mind vigye el őket. Egy se kell. A plájász ránézett a kalapja alól, aztán megindult a bárányok felé. Megfogott kettőt, madzagot kötött a lábukra. Ezt a kettőt viszem, kiáltott oda a leánykának. Mind vigye! Mind! Mitru megindult a két bárányjal lefele, rángatta őket a madzagnál fogva, a kutya ugatott. Hív vissza azt a kutyát, mert lelövöm! A leányka ellökte magát a karámoszloptól. Mind vigye el őket! Hallja, mind! Egy se maradjon! Egy se kell! Egy se! Azzal befutott a házba, becsapta az ajtót, és zokogva a fekhelyre roskadt. Sokáig hevert ott, könnyei vizesre áztatták a bunda gyapját. Később felkelt és kiment, de már nem az a utca volt, aki reggel. Egy másik. Egy sápadt arcú, nagyszemű leány. Kisé, mintha megnyúlt volna a dereka is. Szótlanul hordott be vizet, fát, felszította a tüzet. A kecskék és a bárányok ott legeltek még mindig, ahol azelőtt, de csak négy bárány volt. Aztán havazni kezdett később. Bejött a kutya, és a kecskék meg a bárányok behúzódtak a födél alá. Szénát dobott eléjük, és elrekesztette a tyúkokat is, aztán az őz is megjött, és ráfeküdt a bundára. Odaült melléje, átölelte a nyakát, és úgy ült ott szótlanul, amíg megjött az este, és a havazás elnyomta odakint a világot. Azon a csütörtökön nem ment le a faluba. De másnap mégis megfaragta a pálcikákat, és reggelenként elégetett egyet. Hó volt már odakint bokáig érő. Esténként a szarvas tehenek lejöttek az égerekre. Amikor ezek a pálcikák is elfogytak, mégiscsak elindult. Négy napja nem evett poliszkát, és a tyúkoknak se volt mit szórjon. sovány lettél, leányka, nézett rá Nátó a kocsma előtt. És a múlt héten hiába vártalak, nem voltam len, felelte halkan. Aztán elmondta a dolgot Mitruval, és hogy nem Táti küldte az állatokat, és nem is üzent semmit, hazugság volt az egész hazugság, szürke szomorú hangon mondotta el. A legény hallgatta. Így van, biza, így, sóhajtott azután. Majd fölvetette a fejét, és elvitt Mitru két bárányt, azt mondott, el. A legeltetésért? Azért. Fene a gazemberjét. Nem sokáig beszélgettek, mert kint hideg volt, és az ivó tele emberrel. De éjszaka már régen sötét volt, és egyszerre csak ugatni kezdett a csobán. Lármázva ugatott a kutya. A leány felszökött a bunda alól, kézbe kapta a hosszú nyelű baltát, és kilesett az ajtón. A csillagos éjszakában valaki jött fölfele az ösvényen, és két állatot terelt maga előtt. Csobán, nyílt! Szólt rá a kutyára. Az elhallgatott. A csöndben hallani lehetett a bocskorok csikorgását odakint, az ember egyenesen a karámhoz terelte az állatokat, kinyitotta a kaput, beeresztette őket a többi közé, és újra bezárta. A leány nézte az ajtóból, és fázott. Te vagy az, Nátu? Én. A legény az ajtóhoz jött. Gyere be, hideg van. Felszította a tüzet. A legény leült a patkára, és hallgatva a lángokba bámult. Visszahoztam őket. Szólalt meg egy idő múlva rekedten. Smitru, a legény kurtán felnevetett. Nem jön többet értük, ne félj. Aggodalom csillogott a lány szemében, de nem kérdezett semmit. Csak állt, és néha rőzsét tett a tűzre. Egy idő múlva felállt a legény, és nyújtózott. Itt maradok reggelig, mondta. Nem érdemes gyalogolni éjszaka. Körülnézett, s meglátta a polc alatt a fekhelyet. Az a Tátié, jegyezte meg sietve a leány. És te hol alszol? A tűzhely mögé mutatott. Elférünk együtt is, mondotta a legény, és leült a bundára. Kioldott a bocskorait, nadrág szíját, és megeresztette, s lehevelt. Van hely neked is, mondta később, hogy a leány még mindig a tűznél állt. Lassan kereste elő az égett tuskókat, lassan és körülményesen végzett a tűzzel, mintha valami láthatatlan békjó szorította volna. Végül mégis elkészült vele, és nem volt tennivaló több. Tanácstalanul állt a fekhely előtt. Na, gyere már, megfázol pendelyben, szólt rá türelmetlenül a legény. Szó nélkül bújt a bunda alá, karja hozzáért a legényhez, és ettől megdidergett. Fázol?
Nem.
Reszket?
Nem tudom.
De igen, vacognak a fogait, hallom.
Olyan furcsa.
Micsoda? Így, veled együtt. A legény halkan elnevette magát. Gyermek, mit tudsz te arról? Aztán később, milyen forró a tested? Beteg vagy? S hogy a lány nem felelt, aludjunk hát. És néhány másodperc múlva már mély egészséges szuszogással aludt is. A leány ébren volt. Hallgatta az egyenletes, erős férfi szuszogást, és valami furcsa, valami ijesztően szép érzés volt. Érezte, hogy tüzel a bőre a pendely alatt. Forróság és fázás bizsergette, olykor a fogai is összekoccantak. Minden kis mozdulatnál újra hozzáért az alvóhoz, és ez valami borzongatóan szép és ijesztő érzés volt megint. Nem tudott elaludni. Nyitott szemmel nézte a mennyezet gerendáján a tűzjátékát, ahogy egyre halványult a lángok fénye, míg végre lezárt a sötétség mindent. Valahol egy egér kaparászott, aztán egy szarvas tehén böffent valamelyik üverben fent, és csak csönd volt, és az a furcsa didergető forróság a testében, és mellette az alvó férfi.